Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Mint a képen látható, Lukács evangéliumának az első részéből egy szakasszal folytatjuk az előadást, és már az előadást nagyon szépen megkezdtük az evangéliummal, örülök neki, így a harmadik, sorrendben tehát a harmadik, mint hallottuk, ez nem értékrend, hanem a bibliai iratok között irodalmi szempontból is megkülönböztetünk különféle írásokat. Irodalmi szempontból megkülönböztetjük ugye az evangéliumokat, a leveleket, másféle irodalmi formák is vannak. Ez az, amit itt a Szentírásnak ebben a részében találhatunk. És valóban az evangélisták mintegy együtt látják az eseményeket. Mi egyiket a másikkal ki tudjuk egészíteni, és most Lukács evangéliumának az elejéhez térünk, először az első négy versre figyelünk oda. Lukács írja az egyik tanítványnak. Így lehet mondani, hogy tanítvány, mert Lukács maga is tanítvány lehetne, de mint fiatal ember bizonyára Jézussal nem találkozott, mert azt írja, hogy én utána jártam mindannak, ami Jézussal kapcsolatos. Szemtanúktól kértem információkat, és amire tégedet tanítottalak, jó Teofilus, mondja neki, amire tégedet tanítottalak, azt most szeretném rendbeszedve elmondani. Egészen a születés történetétől, egészen Jézusnak a golgotai áldozatáig, amihez hozzá tartozik a mennybe menetel is. Az előző három evangélium, előző két evangélium is ezt a gondolatmenetet folytatja. János más apró részleteket is elmond még ezen túlmenően. Ha most keressük, hogy miként írta le ezt Lukács, mindjárt Heródessel kezdi. Heródes a történelemben nagy jelzővel van leírva. Nagy jelzővel nem azért, mintha ő nagy és hatalmas uralkodó lett volna a szó tiszteletteljes értelmében, hanem inkább az ő legidősebb voltára, mert utána ugye mások uralkodtak a családból. Mielőtt ezekre a történelmi részekre rátérnék, előtte egy gondolatsort szeretnék bemutatni, amit már látunk is, nem tudom, az első villanyt lehetne lekapcsolni, ugyanis az elhangzó énekkel kapcsolatosak most ezek a képek, amely képek Semellire vonatkoznak, fordítva talán, tehát hogy ez legyen, ami lekapcsolva van. Így. Nagyszerű. Így a következő, amit látunk, hogy Semellinek volt egy kortársa, Johann Sebastian Bach, aki a lipcsei templomban végzett szolgálatot, és Semelli felkereste őt, hogy egy néhány éneknek a kíséretét írja meg. Így erre a kíséretre azért vállalkozhatott, mert ugye Bach ennek nagyon is jártas embere volt, Semelli pedig csak egyszerűen egy himnológus volt, tehát így a legméltóbb szakemberhez fordult azzal a céllal, hogy néhány éneket megfogalmazzon kísérettel együtt. Így megjelent 69 ének kottával, a többi ének az kotta nélkül jelent meg, nem volt annyi pénzük, hogy ezt úgy ki tudják nyomtatni, de ez a 69 ének is rendkívül értékes. Nem feltétlenül a szöveget mondom, amit tudunk, kapjunk el belőle. És amikor megszületett ez, tervezték azt, hogy a többi éneket is, több mint 200 éneket is majd hangjegyes formában kiadják, de erre nem került sor, így ez jelenleg nekünk ismeretlen. De így sem kell nekünk főleg a mai napokban búsulni, mert nagyon sok olyan ének van, amit angol, vagy német, vagy akár magyar nyelvterületről mi hasznosíthatunk. Ha elgondoljuk, akkor 200 ezer angol területről, 200 ezer német területről van. Az itt látható kotta abból az énekes könyvből való, amit tehát Semelliék állítottak elő, Semelli Bachal együtt, és ebből a kottából fogunk egy részletet eljátszani, egyetlen egy éneket, amely éneknek a szövege ugye magyarul is megtalálható az egyes énekes könyvekben. Én magát a szöveget mondanám el, mivel két hangszerrel fog ez megjelenni előttünk. Én jászlad mellett térdelek, ó Jézus, üdvösségem, elhoztam minden kincsemet, mit ingyen adtál nékem. A szívem, lelkem, életem, ó fogadd tőlem kedvesen, ne szolgáljon csak téged. Te megszülettél én nekem, még akkor nem is éltem. Kiválasztottál engemet, és földre jöttél értem. Még meg sem alkotott kezed, és lelked már elvégezett az én üdvömre mindent. Erről az énekről ennyit, most pedig brácsa és cselló előadásában hallgatjuk meg. Versben a történeteknek a kezdete látható, ugye Zakariásról és Máriáról van szó, mindkettő Gábriel, mint angyal látogatta meg a mennyből. A következő részek azok majd a jövő héten kerülnek előadásra, mégis felrajzoltam azért, mert nagyon érdekes az első fejezetnek a szerkezete. Mindegyikben egy himnusz hangzik el. Akár úgy, hogy Zakariásnál, Máriánál, majd Mária éneke és Zakariás éneke is. Ebben egy kis irodalmi szerkezetet is megláthatunk, és pedig a kiasztikus szerkezetet, hogyha emlékezünk néhány alkalommal, az előadók beszéltek erről. Így tehát Zakariásról és Máriáról lesz most szó, illetve a házastársakról is. Miért fontos a házastárs? A mai napokban egyre kevésbé érzékeljük a házastársnak a jelentőségét, viszont a szentírási irodalom az igen-igen magasztosan mutatja be a házasságot. Érdemes tehát erre odafigyelni. Akár Zakariás és Erzsébetet nézzük, akár pedig Józsefet és Máriát, mind a két család igen-igen nagy szeretetben élt. Gondoljuk csak el, hogy akkor, amikor Zakariásnak, Erzsébetnek gyermekük nem született, vagy egy másik esetben József egy olyan lányjal találkozott, akinek az állapota kétséges volt. Mégis, mivel angyali intést kaptak mind a ketten, mint férfiak, így csoda történt mindkét esetben. Ezekre a részletekre megyünk rá a következőkben, és pedig, hogy egy történelmi utalással már egy kicsit onnan kezdtem, Heródesnek idejében történt mindez. Miért fontos nekünk Heródessel foglalkozni? Amikor az evangélium feljegyzésre került, akkor ez a Heródes már nem élt. A Krisztus előtti időben született, és a mai időszámításunk szerint, van, aki így fogalmaz, hogy a polgári időszámítás szerint Krisztus előtt 4-ben született meg. Keresztelő János is, meg Jézus is. Illetve úgy kell mondani, hogy 4-ben, vagy 4 előtt 1-2, maximum 3 esztendővel. Honnan tudjuk mindezt? Úgy, hogy Heródesnek az életéről feljegyzések vannak, és így az ő halálának évét tudjuk, ez a 4-es esztendő, és hogyha azt számítjuk, hogy Heródes a 2 év alatti gyermekeket kereste föl, akkor azt mondhatjuk, hogy 4-ben, visszafelé 5-ben, 6-ban, esetleg 7-ben születhetett meg Keresztelő János is, meg Jézus is. Mivel a későbbi történetírás ezeket a gondolatokat felfedte, tehát precízebb volt már a történelem kutatása későbbiekben, ennek ellenére is ezt az időszámítást meghagyták, és így a mai napokban az Úr 2014-es, lassan 15-ös esztendőjében vagyunk, holott ezt nyugodtan 4 esztendővel, 5-tel vagy 6-tal ki lehetne bővíteni. Mégis maradunk a korabeli, tehát a középkori időszámítás mellett. Heródesről ennyit. Zakariásról és Erzsébetről. Idősek voltak. Gyermekük nem volt. Ha nem volt gyermekük, akkor hogyan éljük a mi életünket? Abban az időben ugye az izraeliták között a váromány, hogy a Messiás eljön, ez ott élt. És egyes családok így is gondolkoztak, hogy a mi családunkban fog majd megszületni. Egyre inkább szűkült a kör, hogy mely családban születik meg, ugyanis a proféciák beszéltek arról, hogy királyi családból származik a Messiás, hogy olyan családból, amely nem egyszerűen királyi család, hanem dávidi sarj lesz majd. Ez egy rendkívül lényeges dolog. Viszont ezen a ponton föl lehet tenni egy kérdést. Honnan tudták előre a proféták, a korábbi proféták, hogy a családok egyre inkább szűkülnek, beszűkülnek, egészen Dávidnak a családjáig? Amikor Názáretben megszólította Máriát az Úr, Gábriel az angyal által, ebben az időben történt, egy kicsit néhány hónappal korábban, hogy Zakariást és Erzsébetet is megszólította. Zakariást hogyan? Zakariásnak volt egy feladata, hogy az ő papi tisztét kellett ellátnia. Már Mózes könyvében le van írva, hogy melyek azok a családok, amelyeket Isten kiválasztott arra, hogy az ő szolgálatukat a templomban ellássák, a papi tisztet kik láthatják el, megvolt, hogy ki volt az, aki a templomban végez, konkrétan a sátorban szolgálatot, megvolt az, hogy kik azok, akik a kapunállók, megvoltak az énekesek, tehát megvoltak azok, ezek mind a lévi törzséből. Hogy lehetett ezt egy népen belül megoldani? Úgy, hogy a papi szolgálatot teljesítők, a kapunállók, az énekesek, ezek mind ellátmányból részesültek, és pedig úgy, hogy az egész népnek feladata volt, hogy tizedet adjon az ő jövedelméből. Így tudták fenntartani a tanítást. Nem csak az áldozat bemutatás volt az ő feladatuk, hanem a tanítás is feladatuk volt. Amikor Zakariás az ő szolgálatát végzi a templomban, a templomról néhány emlékképet hozok elő, bár nem mutatom be dián, hanem csak annyit mondok el, hogy a kerítésen belül volt maga az udvar vagy pitvar. Ennek az első részén a bejáratnál, a kapunál ott volt a mosdómedence és az égő áldozati oltár. Az égő áldozati oltár az elég nagy volt annak érdekében, hogy akár egy borjút, egy bikát is arra rá lehessen helyezni, viszont a templom belsejében a két terem közül, az első teremben voltak azok a berendezési tárgyak, amely berendezési tárgyakat naponta gondozniuk kellett a papoknak. Tehát ide a papok rendszeresen bejártak, egyrészt, hogy a hétágú gyertyatartót mindig fényben találják, és gondoskodjanak az olaj utánpótlásáról, mert ugye olajégők voltak ezek, olajmécsesek, majd a függönynél lévő áldozati oltár is ott volt, amely áldozati oltár azonban nem állatáldozati célból volt, hanem mint ezen a képen is látható, illatáldozatot, füstölő áldozatot mutattak be, és a szent kenyerek asztala. Most kimondottan csak erre az oltárra, erre a füstölő áldozati vagy illatoltárra tekintünk. Miért? Éppen itt végezte a maga szolgálatát Zakariás, amikor meglepetésére egy valódi látogató érkezett ő hozzá. Miért mondom így, hogy valódi? Mert sokan úgy gondolják, hogy ez csak olyan látomás lehetett. Nem látomás, hanem személyes látogatás. Ilyen személyes látogatásra utalnék én az Ószövetségből is, meg az Új Szövetségből is. Ilyen személyes látogatása volt Dániel esetében, ugyancsak Gábrielnek. Gábriel üzenetet hozott Istentől. Milyen üzenetet? Amire az egész népnek szüksége volt, sőt, ezentúl a mai napokig is szüksége van az emberiségnek. Gábriel volt a látogató, aki Istentől hozott üzenetet Dánielnek. A körülményeket meg lehet találni, ugye akár a 8., 9. vagy a 10. fejezetekben itt leírja ezeket a látomásokat, jelenéseket, illetve beszélgetéseket, mert beszélgetés is lefolyt, például a 8. fejezetben van egy ilyen rész, hallottam egy szentet szólani. Ez a 8. fejezetben található például, de más eseményekre is utalhatunk. Ez tehát egy esemény az Ószövetségből. De mondhatunk olyat is, ami Sámuel életében történt, vagy más proféták, más emberek esetében. A következő pedig, amit az Új Szövetségből hozok, Jelenések könyvének az első fejezete. Ott az első rész mindjárt, ahol úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus kijelentése. Tehát el kell mondani, hogy nem az, amit sokan gondolunk talán akként, hogy apokalipszis ennek a neve, a szó eredetére utalva, hogy ez egy mai értelemben, ha van valami borzasztó esemény, akkor talán így fogalmaznak sokan, hogy apokaliptikus jelenetről van szó. Az apokalipszis az nem borzasztóságot jelent, nem rettenetességet, hanem egyszerűen kinyilatkozást. Megnyilatkozást. Tehát Isten kinyilatkoztat. Isten kinyilatkoztatja a jövőt. És pedig úgy, hogy Isten szólt Jézusnak, Jézus szólt az angyalnak, és az angyal szólította meg Jánost. Ez a sorrend tehát. Valahogy úgy lehet elképzelni, hogy a tanári karban van egy igazgató, az igazgató elmondja a helyettesnek, a helyettes összehívja a tanári kart, és a tanári kar pedig szétmegy az osztályokba, és így megy a tanítás végig. Ugyanez a rendje van a mennyei tanításnak is, hogy Isten szól Jézusnak, szól az angyalnak, az angyal szól a prófétának, a próféta pedig terjeszti ezt az egész földön, szóban vagy írásban. Ez a jelentősége tehát ennek, hogy milyen útja, módja van a mennyei kinyilatkoztatásnak. Ha valaki azt mondja, hogy ez egy olyan hosszú út, hogy itt csorbulhat az üzenet. Lehet, hogy ha valakinek iskolai emlékei vannak, akkor 10 percben igyekeztünk ugye a matematika vagy egyéb feladatot a másikról lemásolni, és siettünkben így vagy úgy sikerült, így lehet, hogy az első és az utolsó feladat megoldás már nem teljesen hasonlított egymásra. De itt úgy van, hogy csorbítatlanul, másítatlanul került át az üzenet. Honnan tudjuk ezt? Ha megnézünk ószövetségi jeleneteket, talán utalok Ézsaiás könyvének a 6. fejezetére, ahol mennyei angyalok Istent dicsőítik, ugyanez a jelenet olvasható másutt is Jelenések könyvében, tehát századokkal később is, és hasonlóképpen nyilatkozik meg mindkét próféta. Tehát hasonlóképpen tudja bemutatni azt a mennyei jelenetet, látomásban látja ezt ő is, ugye adott esetben Ézsaiás is, meg János apostol is. És mégis egyformán egyként jelenítik meg ugyanazt az eseményt. Így Gábriel pontos üzenetet adott, és pedig a következő. Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak. Ezt írja mindjárt az írás elején, és egy kérdést föltehetünk, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy igaz emberek voltak. Az Ószövetségnek a gondolkodása szerint az igaz volt az embernek, nem abból adódik, hogy Istennel azonos szinten van, hogy hiba, folt, szeplő, sömörgözés, bűn nincsen benne, hanem azt jelenti, hogy ők a templomi szolgálatot hűségesen ellátták. Ez egy nagyon lényeges dolog, tehát nem bűntelen emberekről van szó, hanem bizony bűnnel megterhelt emberekről. És ezt látjuk éppen Zakariás esetében is. Megjelenik az angyal, ő pap. Papi szolgálatot végez. Mint pap, ő neki tudnia kell, hogy Istennel kapcsolatban áll. Mégis, amikor az angyal megjelenik, megretten. Egy kérdést föltehetnénk, talán mi nem rettennénk meg egy angyal jelenésére. Talán egy példát mondanék el. Egy idős asszonyt, egyik nagynénémet látogattam meg, aki ebben a korban nem látott, nem hallott, kezeivel nem érzett, nem tudott tapintani, így elmondja, amikor a lábosnak a fülét megfogja, nem érzi. Megpróbálja megkóstolni, de hiába kóstolja az ízét, nem érzi már. És egyéb ilyen nehézségeket elmondott, és azt mondta, hogy megköszönöm, ha értem, imádkozol. Talán ennyi volt az egyetlen, amit ő elmondott, de elmondja, hogy mi az, ami ő benne az erőt tartja. Egyik este, amikor lefekszik, fekszik az ágyon, és egyszer csak egy fehér ruhás alak jelenik meg előtte. Az ő megjelenése nyugalmat árasztott. Nem ijedt meg tőle, nem félt tőle. Miért mondom ezt a példát? Ez neki élete végéig egy maradandó emlék volt, és ehhez hasonló eseményeket másoktól is hallottam. Nem vallásfüggő ez, nagyon fontos dolog. Isten nem azért látogat meg valakit, mert ilyen vagy olyan vallású, hanem mert az ő szívében bizalom van. Zakariásnak a szívében is volt bizalom, mégis Gábrielnek a megjelenése meglepetésszerű volt ő neki. Egy kérdést föltehetünk. Várta-e Zakariás a messiást? Azt mondhatjuk, hogy igen. Hiszen a messiás érkezése érdekében végezte ezeket a szolgálatokat. Ugye az, hogy az oltárnál ott áll, és bemutatja a füstölő áldozatot, ezzel ő tudta, hogy én a mennyel kapcsolatban vagyok. Mert ahogy a füst felszáll, ugyanúgy száll fel az ő imádsága is. És a te imádságod meghallgattatott. Ugye a családban gyermek nem volt, ezért bizonyára hosszú időn keresztül kérték a Teremtőt, hogy nekik gyermeket adjon. Az írásban le van jegyezve azt, ha valakinek gyereke nem volt, az gyalázatot jelentett a családra. Elég nehéz ez a kifejezés, nem azért, mert az gyalázat volna, hanem azért, mert mások gondolkodtak így arról a családról. Tehát emberi elgondolás miatt tartották gyalázatnak, a Teremtő viszont nem így gondolkodott. De látva az ő szívüknek a vágyát, szívük kérését, az üzenettel elküldte Gábriel angyalt, hogy szólítsd meg ezt az embert. Éppen szolgálatot teljesít. Amíg ő ott volt az oltár mellett, kint a nép várakozott, mert a népnek egykor csendben, imádságban kellett várnia, amíg a pap kijön a templomból. Viszont a pap későn jött ki a templomból. Késett. Más alkalommal hamarabb elintézte a feladatokat, és amikor a feladatait ellátta, kijött a nép, és megnyugvással fogadta. A nép viszont nyugtalan volt. Miért volt ez a hosszú idő? Mert beszélgetett az angyallal. Az egyik, amit elmond, a ti imádságotokat én meghallgattam. Gyermeket születik majd. A gyermek pedig nagy és hatalmas lesz majd. Sokakat megtérít majd az Úrhoz. Mit mond az angyal? Lehet föltenni a kérdést. Nem mást, mint azt, ami az Ószövetségben már föl van jegyezve. Ugyanis Malakiás prófétánál le van jegyezve az a harmadik fejezetben és a negyedik fejezetben, erről nem olyan régen eshetett szó itt az előadásokon, és Malakiás följegyzi, hogy elküldöm az én követemet. Ebben az esetben a követ nem az angyal, hanem földi ember. És az angyal ezt mondja el, hogy ez az ember fog megszületni, aki útkészítő lesz. Előkészíti az Úr útját. Így is mondta a későbbiekben, ugye, mintegy 30 esztendővel később, Keresztelő János, egyengessétek az Úrnak útját. Ne csak én legyek az, hanem ti is, akiknek ez a feladatotok, akik a templom körül vagytok, akik tanítotok, nektek ez volna a feladatotok, hogy készítsék el ennek az útját, aki nem sokára érkezik. Zakariásnak a gondolatai a későbbiekben, ugye írásban is megjelentek, egy régi részlet, ugye, de ugyanígy Zakariást nem keverjük össze az Ószövetségnek a Zakariás prófétájával. Az az irat, amit ő a kezében tart, az a Messiásról szóló proféciát, ószövetségi irattekercset mutatja be. Egy későbbi ikonon lévő följegyzés ugyancsak ezt mutatja be, amikor Zakariás megjelenik az angyal előtt, az angyal elmondja, hogy miről van szó, és Zakariás mintegy tovább adja az ő fiának ezeket az ismereteket, úgy, ahogyan az angyal azt elmondta. Ha ma valamit egészen pontosan tudunk, vagy még jobban tudunk, akkor tudjuk igazán, ha az le van írva. Ezért van, hogy bizonyos emberi eseményeket jelenleg nem fejben tartunk meg, nem eseményekhez, hanem papírhoz kötjük. Pecséthez, aláíráshoz, tanúkhoz. Itt sem pecsét, sem aláírás nem volt, egyszerűen Zakariás és az angyal beszélgettek egymással. De amit az angyal elmondott, a Zakariás előtt teljesen ismeretes volt. Ő majd, aki születik, ez majd az Illés lelkével és erejével fog majd jönni. Hát ez az Illés meg kicsoda volt, bizonyára nagyon jól emlékszünk rá. Olyan volt, aki ugyan nem nagyon tudta visszafordítani az elrugaszkodott népnek az életét, de az igyekezete megvolt. És pedig az volt az ő igyekezete, hogy az atyák és a fiak szívét közel hozza egymáshoz. Ez volt az ő vágya. Sokak meg is tették ezt, bár volt egy alkalom, amikor Illés azt mondja, egyedül maradtam. Ugye sokszor az ember így érzi, hogyha mondjuk így igaz úton akar járni, hogy akkor nagyon sokan szembeszegülnek ővele, és azt mondják, hogy minek akarsz, úgyis egyedül vagy. Így Illés kapott segítséget, a mennyei segítség ez volt, megtartottam neked 7000 embert Izraelben. Rendkívüli üzenet ez. Térjünk akkor vissza Keresztelő Jánosra, a születendő gyermekre, ugyanis a születendő gyermeknek a magatartására, életvitelére is rávilágít az angyal, illetve majd az édesapa is. Mit mond el az angyal? Olyan életviteles, mint a korábbi prófétáknak, vagy akár a papoknak, ugyanis azt mondja el, hogy Keresztelő János nem fog majd bort, részegítő italt inni. Ilyen eseményről az Ószövetségben több helyen is találkozunk. Miért? Mert azok, akik tanítanak, akik Istentől üzenetet vesznek át, csorbítatlanul kell, hogy azt továbbadják. Ez az egyik ok. Hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt van, nem tudja Isten üzenetét másítatlanul továbbadni, nyilvánvalóan fordít rajta. Nádáb és Abihú történetekön pontosan erre világít rá, csak a két nevet említem meg, Mózes könyvében vissza lehet ide lapozni, és Isten pontosan azt mondja, hogy ez az, amit én mondtam, hogy akik az én szolgálatomban állnak, azok bort ne fogyasszanak. Mert ha ezt teszik, nem tudják tanítani az én népemet. Ugyanis az előbb látott kép ugye az oltár körüli szolgálatot mutatja be, de nem csak ez volt a feladatuk, hogy a templomban Isten és a tömeg között, tehát a nép között közvetítők legyenek, hanem akként, hogy amikor letelt az ő szolgálata, akár Zakariás szolgálata, hazament valamelyik városba, ami ott volt a környéken, és ott tanított tovább. Ha most egy pap szolgálatban áll, és másként tanít, akkor nem marad fenn az üzenet a messiásig. Tehát éppen ezért ebben a vonatkozásban is Isten gondoskodott arról, hogy az üzenet csorbítatlanul megmaradjon, de nem ő jött el, nem az angyalok jöttek el, hogy ezt a szolgálatot ellássák, hanem az angyalok csupán embereknek adták át, de amilyen hűségesek voltak az angyalok, ti is legyetek ugyanilyen hűségesek, mondja a prófétáknak, papoknak. Történetesen, amikor kijön Zakariás a templomból, a nép csodálkozással látja, hogy kijött, na végre kijött már. De miért jöttél ilyen későn? Ő pedig szólni egy szót sem tud, csak úgy mutogat. Ezzel visszautalnék az elején lévő, ebben az esetben 6. verse, tehát az első rész 6. versére, ha azt írja, hogy ők igazak voltak. Igen ám, de hogyha ő megijedt ettől az angyaltól, és az angyal ennek kapcsán azt mondja, hogy nem hittél én nekem, az igaz ember nem olyan, aki hitetlenséggel áll meg Isten előtt, hanem olyan, hogyha adott esetben nem is hisz teljes mértékben, kételkedik, bizonytalan, változtat az ő magatartásán, látva az angyalnak a hűségét és kitartását. És éppen ezért elmondja a feleségének, hogy milyen események voltak, de ezt talán csak jelekkel tudhatta elmondani, vagy valamilyen más formában, mert a nép is mindjárt gondolta, hogy vagy látomása volt, vagy valami hasonló esemény. Az asszony is ekként. Viszont elrejtőzve éltek egy néhány hónapig, elrejtőzve a nép előtt nem jelentek meg, sem ő, sem a feleség, és ezek után a hatodik hónapban, tehát Keresztelő János fogantatásától 6 hónapra Máriát is meglátogatta Názáretben ugyanez a Gábriel angyal. Hasonló üzenettel. Nyilvánvaló az ő családi helyzetéhez mérten másfajta volt az üzenet, és pedig úgy, hogyha Keresztelő János ilyen idős szülőktől származik, a születendő Jézus is valami eddigi gyakorlattól elütő formában fog megszületni. Apja nincsen, ugye a későbbiekben még a zsidókhoz írt levél is megemlékezik erről, nagyon érdekes formában, ugye Melkisédekre utal, Melkisédek rendjére, de ebben az esetben Mária már egy kicsit közelebb áll ahhoz a gondolathoz, mint az előbb Zakariás. Készségesen fogadja az angyaltól az üzenetet. Ez pedig hogyan lehet? Úgy lehet, hogy ő Istennek alázatos szolgáló leánya volt. A Szentírás azt mondja el Gábrielnek a szavaival, hogy örülj, kegyelembe fogadott. Ez a kegyelembe fogadott kifejezés rendkívül érdekes, ugyanis a hasonló kifejezések a Szentírás Ó és Új Szövetségi részében több helyen is előfordulnak, és amikor emberről van szó, akkor mindig ezt a fordulatot látjuk, hogy Isten kegyelmet ad az embernek. Itt Lukács evangéliumában is ez a helyzet áll elő, a későbbi versekben is ez mutatkozik meg. Máriának az énekében is, amit az előbb csak egy ottával láttunk megrajzolva, Mária énekében is így nyilatkozik ez meg, hogy Isten kegyelmet gyakorolt ő vele, és ennek nyomán Isten az, aki kegyelmet ad ő neki annak érdekében, hogy ő majd a gyermeket felnevelni tudja. Eddig ez a történet, viszont térjünk akkor ebben az esetben erre a szakaszra rá, ugye görögül van írva, nem is nagyon nagyítottam ki, pirossal van aláhúzva az örülj kegyelembe fogadott kifejezés, amely több helyen megtalálható a Szentírásban, Isten és ember közötti kapcsolat vonatkozásában. A görög szövegnek még más érdekességét is el lehet mondani, és pedig az, hogy annyit látunk, hogy szóköz nincsen ezekben az írásokban. Olyan sűrűn írták, hogy a szavak egymás után vannak, viszont annyira jól tudták ezeket az írás szakaszokat, hogy értették adott esetben a mondat szakaszokat, tehát adott esetben a tagmondatok elválasztását, értették azt, hogy az egyes szavak hol vannak elválasztva. Így a hely kihasználása miatt írták így ezeket az írásokat. A következő pedig egy nagyon érdekes rajz. Gustave Doré, aki ezt megrajzolta, és pedig úgy, hogy az angyal megjelenik Máriánál. Az angyalt úgy festi meg, mint égi küldöttet. Tehát ebben az esetben nem látomásról van szó, de ő ezzel a rendkívüli halvány sok-sok vonallal így tudja bemutatni az angyalnak a megjelenését, ezzel mutatva azt, hogy ő égi küldött tehát. Mária pedig, aki talán éppen imádkozik, talán éppen szentírást olvas, tehát írást forgat, ezt forgatja a gondolatában, szívében, ő készen fogadja Gábrielt, az angyalt ezzel az üzenettel. Milyen ez az üzenet? Az üzenet olyan, hogy bizony nagyon kevesen volnának, akik így gondolkodnának, mint Mária, hogy legyen én Istenem a te akaratod szerint. Néhány képet mutatok ezzel kapcsolatban. Akként hogy ki mit ragad meg a följegyzett szentírási szakaszból. Mert nagyon jellegzetes, hogy ugyanannak a szövegnek az olvasatán az egyik festő így, a másik úgy, a harmadik amúgy gondolkodik. Figyeljük meg, tehát Gustave Doré-nak ezt a rajzát, egy piciny részletet, talán technikai ugyan, de az ő gondosságát és a pontosságát mutatja be. Nem tudom, hogy mennyire lesz látható egy ruha szegély. Gondolom messziről is látható, hogy vonalakkal rajzolta meg. Vékonyabb, vastagabb vonalakkal, sötétebb, halványabb vonalakkal, és így alakul ki az a kép, amelyet egyébként visszaviszem az előzőt, így nem lehet érzékelni. Tehát távoli nézéssel az ember mégis egybefüggőnek, összefüggőnek érzékeli. Ajánlom, hogy otthon tessenek kipróbálni ceruzával ilyen vékony és vastag vonalakat rajzolni, hogy mennyire nehéz alakokat ábrázolni, talán éppen az itt bemutatott ruhaszegélyt, ami ugyancsak Gustave Doré-nak a képéből való, hogy milyen gondos és pontos munka volt az, amit ő így elvégezhetett. Másik, ugyancsak részben technikai, meg felfogásbeli kérdés. Most ne a szentírásra figyeljünk, hanem a képre. Hogy értette meg a festő a szentírási szöveget? Ő úgy értette meg, hogy Mária meghajol valaki előtt. Miért így fogalmazok, hogy valaki előtt? A Szentírás egyértelműen írja le, hogy az angyalnak a megjelenését Mária úgy fogadja el, hogy Isten küldött üzenetet. Viszont aki a festményt szemléli, kétféleképpen gondolkodhat. Mária meghajolt az angyal előtt, és úgy is lehet gondolkodni, hogy Mária meghajol Isten előtt, azelőtt az Isten előtt, aki az üzenetet küldte. Miért fogalmazok ilyen kettős gondolattal? Nem tudom, mennyire világos, amit elmondtam. Tehát egy festményt kétféleképp lehet értelmezni. Mária térdet hajt az angyal előtt, vagy Mária térdet hajt azelőtt az Isten előtt, aki az üzenetet küldi. A Szentírás egyértelműen mutatja be, például Jelenések könyvében, amikor ugyancsak János apostol meghajol az üzenetet hozó angyal előtt. Viszont az angyal érzékeli az ő magatartását, és azt mondja, hogy én előttem ne boruljál le. Én szolgatársad vagyok. Egyedül Istent imád. Mennyire jellegzetes ez a kifejezés. Összehasonlítva a két szakasz Jelenések szakaszát, és a Lukács evangéliumának eme jelenetét, azt látjuk, hogy a kettő összhangban áll egymással. Tehát ha a festőnek a gondolatát keressük, akkor bizonyára a festő is megértette, hogy konkrétan az angyal előtt térdel ő, de mégsem az angyal imádatára áll meg Mária, hanem Isten imádatára. Ezt Isten látja, és ezért meri az angyal ezt a bátorságot venni, hogy ezt mondja, hogy örülj, Mária. Nézzünk egy másik képet, tehát most felfogásbeli különbségeket látunk, az előbb kihajolt meg, az előző festményen Mária hajolt meg. Ebben az esetben viszont az angyal hajol meg. Nagyon érdekes a festőnek, Leonardónak az elképzelése, és pedig az, hogy itt az angyal hajol meg a képen látható Mária előtt. Viszont van egy olyan felfogás is, hogy nem Mária előtt hajolt meg az angyal, hanem a benne megszülető messiás előtt. Ugyanis az angyal Isten előtt hajol meg. Amit János apostol tudomására hozott, ebben az esetben magatartásával az angyal ugyancsak Máriának tudomására hozza, hogy én nem te előtted hajlok meg, hanem a benned megszülető messiás előtt, aki a mi királyunk. Viszont valaki, ha nem ismeri a Szentírást, akkor természetszerűleg azt mondja, hogy az angyal térdet hajtott Mária előtt. A képből a szemlélő számára mind a kettő érvényes lehet, viszont ezt a képet Leonardónak a Biblia tanulmányozásával érdemes összevetni, hogy Leonardo hogyan is olvasta, illetve mi is nézzünk utána, hogy van megírva. Egy következő kép talán meglepetés az előző régi festményekhez képest, 20. századi festőről van szó, aki egy vert falu házat rajzolt meg, egy egyszerű parasztlányt és egy egyszerű embert, akinek angyal szárnyai vannak. De nyilvánvaló az ő akarata, hogy Máriát látja maga előtt, és egy olyan angyalt, aki mint angyal egyenrangú partnernek érzi magát Máriával. Ha én Isten szolgálója vagyok, mondja Gábriel, te is ugyanúgy Isten szolgálója vagy. Ezen a ponton viszont én megállnék, és egy zeneművet mutatnék be, ami Gábrielnek és Máriának a találkozását mutatja be, és ezt fogjuk most meghallgatni. Egy kórus előadásában. Ez pedig egy jóval régebbi, egy kódexnek a följegyzése. Ugye a régi időben többféle kódexet is írtak, többek között a gregorián énekek így születtek meg, az antifonák így születtek meg. Ezek az antifonáléban lettek leírva, lejegyezve, nem ilyen kicsiny formában, hanem legalább kétszer ekkora formában, vagy még nagyobb formában, ugyanis a régi énekesek kézzel írott kottából olvastak, így amikor kihelyezték a pulpitusra, adott esetben a lépcsőnél, tehát az oltár előtti lépcsőnél volt egy ilyen pulpitus, oda kitették, és 5-6-10-20-an olvasták ezt a nagy betűvel és nagy kottával írt éneket. Ebben az esetben az utolsó, a mi szakaszunknak az utolsó két verse olvasható, hogy az angyal ezt mondta, ebben az esetben ugye Gábriel angyal Máriának, Istennek semmi sem lehetetlen. Ez még az előző versekben található, írva van, hogy a 30. versben, utána pont, ezt nem énekli meg ugye ez az ének, majd megénekli a 38. vers, Mária ezt mondta, írja az Úr szolgáló leánya. Történjék velem a te beszéded szerint. És eltávozott az angyal. A mi szakaszunk itt fejeződik be. Összehasonlítanám most ezt a bibliai szöveget azzal a szöveggel, amit Semellitől olvastam fel. Ugye Semelli énekét ugye két hangszer előadásában hallottuk, viszont figyeljük meg a bibliai szöveget és az éneknek a szövegét. Az énekíró, ebben az esetben Paul Gerhardt, a bibliai szöveget olvasva azt mondja, hogy Mária így beszélt, így cselekedett. Akkor én ilyen verset írok. Rendkívüli. Tehát akkor, amikor a festő azt mondja, hogy én ábrázolom valahogy Máriát és az angyalt, nyilván azt nem tudja lerajzolni, hogy mind a kettő térdet hajt, az egyiknek térdet kell hajtania. Nem tudja lerajzolni, hogy mind a kettő állva van, a festőnek valamit, annak a bibliai szakasznak valamelyik részletét be kell mutatnia. Ezzel nem csupán a maga hitéről tesz bizonyságot, adott esetben egyes festők így is, úgy is ábrázolták, másra figyelve, másra összpontosítva a lényeget. Így tehát akkor, amikor bibliai feldolgozások vannak, akár prédikációk, vagy előadások, amelyek a Bibliáról szólnak, nem azt jelenti, hogy az előadó, a festő, a zenész az örök igazságot nyilatkoztatja ki, hanem az örök igazságot vizsgálva, gondolatot ébreszt a hallgatóban, az olvasóban, annak érdekében hangzik el így az üzenet, hogy ki-ki otthon gondolja át, mit látott, mit hallott, nézzen utánok, hogy vajon úgy van-e. És egyik helyen Pál apostol leírja az egyik gyülekezetről a következőt, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak, mert hazamentek, és utána néztek, hogy úgy van-e, ahogyan Pál apostol mondta. Én kívánom, hogy önöknek szép napjait legyenek, ugye lassan advent időszaka előttünk van, és ezek a gondolatok elég gyakran előkerülnek. Budapesten már csodálatos világítások vannak, mert óriási nagy területeket világítanak meg különböző picin kis lámpákkal, ezzel utalva arra, hogy tessék készíteni a pénztárcát, mert nagy vásárlások következnek. Az én anyukám úgy volt, hogy nem karácsonykor vásárolt, hanem már februárban, márciusban. Mert tudta, hogy adott esetben a következő januárra a lábunk ekkora lesz, tehát három számmal, két számmal nagyobb cipőt vett meg előre, így olcsóbban jött ki. Tehát éppen ezért gondoljuk meg, hogy mit teszünk, adott esetben korábbiakban talán féláron is lehet kapni valamit, ha valaki gazdasági dolgokról akar gondoskodni. De, mint látjuk, karácsonyról nem csak azon az egy vagy két napon lehet megemlékezni, hanem akár egész esztendőben. Egy példát elmondanék, a budapesti neogót templomban, ez a Tököli úton van, ha valaki netán ismeri, a keletitől egy kicsit kifelé a Bosnyák tér felé, ott egy talán 30 évvel ezelőtt a helyi pap egy cikket írt ki az adventistákról, vagy 3-4 oldalas cikk volt, és ebben a következőt írja le, hogy az adventisták mindig várják Jézust. Éppen ezért mi is várjuk őt mindig, tanuljunk őtőlük. Mert Jézust nem csak 24-én, 25-én kell várni, hanem várjuk mindig. Tehát vannak bölcs útbaigazítók, akik újból és újból a Szentírásra terelik a figyelmet. Nagy érték van benne. Viszontlátásra!